annyira gyönyörű volt ez az ének, hogy legszívesebben most szóban újra elmondanám imádságként. Ez egy nagyon gyönyörű imádság, amit így a végén elénekeltünk. Úgyhogy köszönöm szépen, és annyira illik a mostani esti alkalomhoz, úgyhogy ez külön Istennek a csodálatos ajándéka. Nem fogom tudni elismételni, mert már 49 és a halál között nem olyan jó a memóriám. Úgyhogy a saját szavaimmal fogok imádkozni. Úgyhogy imádkozni. Drága mennyei apukánk, köszönjük neked a te legnagyobb ajándékodat, Jézus Krisztust. Köszönjük, hogy őt halálra adtad a mi bűneinkért, és feltámasztottad a mi megigazulásunkért. Én most kérlek téged, hogy hadd tudjak a testvéreimnek róla hitelesen beszélni a te lelked által. És kérünk téged, hogy hadd tudjuk mindezt befogadni, amit tőled van. Valóban változtasd meg a gondolkodásunkat, újítsd meg a hitünket. Formálj minket. Kérünk téged, hogy légy itt velünk, olyan drága nekünk a te jelenléted. Kérünk, hogy személyesen taníts minket a lelked által. Ámen. Szóval a cím az, hogy hogyan lehetünk egységben Jézussal. Ugye az első alkalmon, ami múlt hét vasárnap volt, és amiből most délután az elején próbáltam egy pici összefoglalót adni, azt a célt tártam elétek, hogy az életünk legfőbb célja és legszebb célja a Jézus Krisztussal való egység. Ami tulajdonképpen a János 17-ben, ugye a főpapi imádságban kifejezetten Jézusnak is a vágya, és Jézus a legnagyobbat kérte. Azt kérte, hogy mi olyan egységben lehessünk vele, mint amilyen egységben van ő az atyával. Ez számunkra elképzelhetetlen. Lehet, hogy eddig még nem is foglalkoztatok ezzel a gondolattal, nem tudom, de ez annyira elképzelhetetlen, hogy általában kizárjuk ezt az agyunkból. De Jézus mégis ezt kérte. És nagyon komolyan kérte ezt az egészet. Ehhez képest ma délután talán még távolabbra vittelek titeket ettől a céltól. Mert hogy beláttuk azt, hogy amit sokszor mi művelünk kereszténység címén, test szerinti élettel, az nagyon-nagyon messze van ettől az egységtől. Még messzebb van, mint gondoltuk. És mégis most ez lesz a cím, hogy hogyan lehetünk egységben Jézussal. Először egy kérdéssel szeretném kezdeni, én csak be kell kapcsolnom, hogy mi az örök élet szerintetek? Hogy tudnánk meghatározni ezt, hogy mi az örök élet?
Hogy hisznek bennem. Hogy hisznek bennem.
Hogy hisznek bennem. Ez az örök élet, hogy hisznek bennem. Aztán más variáció.
Megismerni
őt, igen. Jó, akkor már képzettek vagytok, de azért három másik igét hadd mutassak erről, jó? Mind a hármat János első leveléből fogom mutatni. Egyet az elejéről, egyet a majdnem végéről, és a harmadikat szinte legvégéről. Ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit szemünkkel láttunk, amit megfigyeltünk, amit kezünkkel is megtapintottunk, azt hirdetjük az élet igéjéről. Mert megjelent az élet, mi pedig láttuk, és bizonyságot teszünk róla, és ezért hirdetjük nektek is az örök életet, amely azelőtt az atyánál volt, most pedig megjelent nekünk. Ezen ige alapján mi lehet az örök élet? Ugye látjuk, hogy nem fogalom. Mert hogy hallottuk, szemünkkel láttuk, megfigyeltük, kezünkkel meg is tapintottuk, akkor ugye tárgy az sem lehet, mert ugye megjelent, mert bizonyságot teszünk róla, ezért általában ez nem tárgy, hanem akkor személy. Lehet, hogy egy személy. Jézus Krisztus lenne az örök élet? Ezen ige szerint? Igen. Jézus Krisztus az örök élet. Az egy más kérdés, hogy nem tudom, hogy még mit tudunk kezdeni ezzel a társítással, hogy Jézus Krisztus az örök élet, majd meglátjuk. De szeretném, ha egy kicsit így kezdenénk magunkba fogadni ezt a gondolatot, hogy az örök életről eddig általában azt gondoltuk, hogy az örökké valóságig meghosszabbított életünk, és most az igéből kiderül, hogy Jézus Krisztus az örök élet. Általában van ilyen, hogy rossz kérdéseket teszek föl, a jó kérdés az, hogy ki az örök élet. De persze még mindig nem kerültünk közelebb azért nagyon ehhez az ellentmondásosnak tűnő meghatározáshoz, de azért még mutattam a második igét. Ez a bizonyságtétel pedig az, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő fiában van. Aki a fiú, azé az élet. Akiben nincs meg Isten fia, az élet sincs meg abban. Tehát itt is nagyon egyértelműen látszik, hogy Jézus Krisztussal azonosítja az ige az örök életet. Tehát van egy téves meggyőződésünk, hogy az örök élet Jézus kereszthalála miatt, az ebből fakadó bűnbocsánat miatt egészen az örökké valóságig meghosszabbított életünk. Általában ez a vallásnak a gondolkodása erről a kérdésről, és mi következik ebből egy vallásos gondolkodó számára? Az, hogy a célunk, az életünk meghosszabbítása, ugye kinyújtása egészen a végtelenségig, a szükséges energiabefektetéssel. Ugye, mit kell tennem, hogy az örök életet elnyerjem? A gazdag ifjú kérdése. Ugyanez. A parancsolatokat megtartottam, mi fogyatkozásom van még? Mit kell tennem, hogy az örök életet elnyerjem? Ugyanez a fajta gondolkodás, hogy hát persze, ki ne szeretne örökké élni, az örökké valóságig élni? Persze, hát akkor csináljuk meg, amit kell hozzá. Mutatom a harmadik igét, az 1 János 5.20. De tudjuk, hogy eljött az Isten fia, és képességet adott nekünk arra, hogy felismerjük az igazat, és ezért vagyunk az igazban, az ő fiában, a Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten, és az örök élet. Ugye, ez már nagyon egyértelmű. Ő az igaz Isten, és az örök élet. Tehát nagyon egyértelműen egy egyenlőségjelet tesz az ige Jézus Krisztus és az örök élet közé. Az, hogy mit tudunk ezzel kezdeni, azt nem sokára meglátjuk, de ezt szeretném, hogyha ezt mindannyian elfogadnánk, hogy az örök élet az nem fogalom, vagy ez nem egy végtelen hosszú idő, nem ez a lényeg az örök életnek, hanem az örök élet maga Jézus Krisztus. Oké. Okay. De mit jelent ez, hogy Jézus Krisztus az örök élet? Egy pár cölöpöt szeretnék leverni, hogy közelebb jussunk ehhez az igazsághoz. Az első cölöp az, hogy az örökké valóság, örök élet nincs az Atya nélkül, nincs Jézus Krisztus nélkül, és nincs a Szentlélek nélkül. Ugye Jézus mondott is erre egy igét, majd mindjárt mondom azt is. Tehát csak az Atyának, Jézus Krisztusnak és a Szentléleknek van örök élete önmagában. Erről beszélt Jézus a János 5.26-ban. Mert ahogyan az Atyának van önmagában élete, úgy a fiúnak is megadta, hogy élete legyen önmagában. Ugye világos, ők az élet forrásai, számunkra is. Mi csak meríteni tudjuk az életet. Mi nem vagyunk az élet forrása, illetve Jézusnak van egy nagy ígérete a samáriai asszonnyal való beszélgetésből, hogy mi is lehetünk így az élet forrása, de nem Jézus nélkül, csak Jézuson keresztül. Tulajdonképpen ilyen közvetítő forrás vagyunk, nem az eredeti forrás, mert az eredeti forrás az mindig Jézus Krisztus. Tehát önmagában csak az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek van élete. Tehát nekünk nincs különálló, Istentől független, vagy csak hozzá lazán kötődő örök életünk. Hiszen az örök élet maga Jézus Krisztus. Eddig úgy éltük át talán, hogy de jó, hogy Jézus Krisztustól, mint ajándékozótól örök életet kaptunk, Tehát az ajándék, az örök élet, az ajándékozó Jézus Krisztus. De most láthatjuk, hogy ez nem így van. Az ajándékozó ajándéka önmaga. Az ajándékozó ajándéka nem egy különálló valami, amit örök életnek nevezünk. Az ajándékozó ajándéka önmaga, Jézus Krisztus. És ezt nevezi az ige örök életnek. Az örök élet maga Jézus Krisztus. Ezért mondta azt, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Ugye ezek a híres vagyok mondások. Vagy én vagyok az élet kenyere. Vagy én vagyok a feltámadás és az élet. Ezért mondta ezeket. Tehát nem csak arról van szó, hogy ő ad életet, hogy ő ad nekünk külön, egy valami különálló örök életet. Ez egy hiányos modell a fejünkben. Ez nem egy olyan egyszerű ajándék, ami elkülönül az ajándékozótól. Mert ha én nektek adok valami ajándékot, akkor utána semmi közöm nincsen hozzá. Azt csináltok vele, amit akartok. Az ajándék teljesen elkülönül az ajándékozótól. De itt nem erről van szó. Itt Jézus Krisztus önmagát ajánlja fel ajándékként. És azt mondja, hogy én vagyok az élet. Én vagyok az örök élet. Jó? Ez nagyon fontos. Hogyan adhat akkor Jézus örök életet nekünk? Így, hogy önmagát ígéri, amiről beszéltem is. Tehát tulajdonképpen akkor van örök életünk, ha valahogy el tudjuk azt érni, hogy azonosak legyünk Jézussal. De persze erre azt mondjátok, hogy hát ez lehetetlen, ez ostobaság, én vagyok, én nem vagyok Jézus. Hogyan lehetek azonos Jézussal? Tehát mi ez az idióta megfogalmazás, hogy én valahogy azonosnak kell lennem Jézussal? Azt mondom, hogy inkább hazamegyek. Még egy fél órát kérek, fél óra türelmet, és akkor lehet, hogy egy kicsit tisztább lesz a helyzet. Nézzük meg Jézus Krisztus életét, hiszen ha ő maga az örök élet, akkor érdemes így rátekintenünk az örök életre. Ugye tudjuk, hogy Isten szintjéről indult, a Kolosszi 1.16 azt írja, hogy mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, minden általa és reál nézve teremtetett. Ez azt jelenti, hogy Jézus Krisztusban a Teremtő Istent tisztelhetjük. Jézus Krisztus a Teremtő Isten. Ugye lehet, hogy eddig úgy tudtuk, hogy az Atya az, aki teremtett mindent. Benne volt ő is, de Jézus Krisztus is a Teremtő Isten, nem csak az Atya. Jó, nálunk reformátusoknál az apostoli hitvallást sokszor elmondatják velünk. Ugye hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, aki teremtette az eget és a földet, és Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, kifogantatott Szentlélektől, született Jézus Máriától, stb. Egyszerűen nem ez a kép van a református emberekben, hogy Jézus Krisztus a Teremtő Isten. Az Atya a Teremtő, Jézus a Megváltó, és még ott van a Szentlélek egy mondattal, de nem nagyon tudnak vele mit kezdeni. De az ige azt mondja, hogy Jézus teremtett mindent. Benne teremtetett minden, általa teremtetett minden, és ránézve teremtetett. Tehát mindennek ő a végcélja. Tehát Jézus Krisztus a Teremtő Isten. Egyébként a János 1.3-ban is ez van. Ugye minden általa lett, nélküle semmi sem lett, ami létrejött. És még egy-két igét még lehetne idézni. Tehát Jézus Krisztus a Teremtő Isten. Ha megnézzük a híres Krisztus himnuszt a Filippi levél második részéből, ott azt idézi Pál, hogy mert ő Istennek formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel. Tehát Jézus Krisztus egyenlő Istennel, Jézus Krisztus a Teremtő Isten. Oké? Hanem hogy folytatódik? Hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult. Megüresítette önmagát. Ez az, amit meg fogunk nézni nagyon részletesen, hogy mit jelent ez. Emberekhez hasonlóvá lett. Ez, hogy magatartásában is embernek bizonyult, ez egy rossz fordítás. Sokkal erőteljesebben vissza lehetne adni ezt. Ennek az a lényege, hogy 100%-ig emberré vált, teljes mértékben emberré vált. Nem arról van szó, hogy egy ilyen külső emberi árruhát öltött magára, hanem teljesen emberré vált. De majd ezt meg fogjuk látni abból is, hogy mit jelent ez, hogy megüresítette magát. És ehhez egy proféciát szeretnék segítségül hívni, ami róla szól, aminek bizonyos részleteit szerintem mindannyian jól ismerjük. Ez az Ézsaiás könyve 42. részében van. Először az első 4 verset olvasnám fel. Ez az én szolgám, akit támogatok, az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg, törvényt hirdet a népeknek. Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. A megrepett nátszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja ki, hűen hirdeti a törvényt. Nem alszik ki, és nem törik össze, míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön. Tanítására várnak a szigetek. Ugye itt az első 4 versből is szerintem egyértelmű, hogy ez a profécia csak Jézus Krisztusról szólhat. Meg fogjuk nézni, hogy miért, csak röviden. Ez az én szolgám, akit támogatok. Ugye itt egy különleges szolgáról van szó, mert határozott névelővel beszél róla, minthogyha egyedi szolga lenne. Tudjuk, hogy Istennek nagyon-nagyon sok szolgája volt az ószövetségi korban is, de itt érezzük, hogy egy különleges szolgáról van szó, nem egy sima prófétáról. Tehát ez az én szolgám, akit támogatok. Az én választottam, akiben gyönyörködöm. Melyik prófétáról, vagy melyik királyról, vagy Istennek melyik szolgájáról olvashattuk azt, hogy Isten gyönyörködik benne? Hirtelen egyről sem tudok. Ugye? Hát Isten nem gyönyörködött a prófétáiban. Ezt nem olvassuk sehol sem. És mégis itt ezt olvassuk. Emlékszünk arra, hogy amikor Jézus megkeresztelkedett, akkor mi történt? Mit mondott a mennyei szózat? Te vagy az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, vagy benned gyönyörködöm. Ott a beazonosítás. Tehát ez csak Jézus Krisztus lehet. Ő benne gyönyörködik Isten. Ő az ő választottja. Lelkemmel ajándékoztam meg. Az Ószövetségben a próféták Isten szent lelkét egy meghatározott feladatra, meghatározott időre kapták. Tulajdonképpen kölcsön kapták arra az időre. De itt ez egy különleges kategória megint, hogy lelkemmel ajándékoztam meg. Ez azt jelenti, hogy ez az ember olyan ember, aki megnyugszik Isten lelke. Ahogy szintén ugye Jézus megkeresztelésére visszahivatkozhatok, ott nyugodott meg rajta szent lélek. A megrepett nátszálat nem töri össze. Ez az a kép, amit a legjobban ismerünk. Ugye el tudjuk képzelni, látott mindenki megrepett nátszálat, az már nem jó semmire. Legalábbis mi így gondoljuk. És Jézus mégis ezt a képet használja, hogy a megrepett nátszálat nem töri össze. Ez a kegyelemnek egy olyan fantasztikus leírása, egy olyan mérhetetlen szerelem, egy olyan mérhetetlen szerelem, szeretet, és egy olyan mérhetetlen gyengédség van ebben a kegyelemben, ami fantasztikus, ami megindítja mindannyiunknak a szívét. És hogy a füstölgő mécsest nem oltja ki. Ugyanez a kép. A füstölgő mécsest már haszontalan, mindannyiunk kioltaná, mindannyian eltörnénk a megrepett nátszálat. Csak Isten nem. aztán hűen hirdeti a törvényt. Jézus Krisztus volt az, aki a legcsodálatosabban, a legmélyebben értelmezte és hirdette a törvényt. A hegyi beszéddel semmi nem ér fel a törvény értelmezés tekintetében. Pedig a farizeusok óriási művészei voltak a törvény értelmezésének, hogy erről már tettem említést, messze elbújhattak Jézus értelmezése mögött. Tanítására várnak a szigetek. Milyen szigetek várnak a tanítására? 6 nagy sziget vár Jézus tanítására. Amerika, Afrika, Európa, Ázsia, Ausztrália és még az Antarktika. Tehát az egész Föld az ő tanítására vár gyakorlatilag. Minden embernek szüksége van az ő tanítására. Oké, nézzük utána az 5. verset. Ezt mondja az Úristen, aki az eget teremtette és kiterítette, szilárdá tette a földet, és abból növényeket sarjaszt, leheletet ad a rajta lakó népnek, és lelket a rajta járóknak. Mire való ez a szószaporítás? Én úgy intéztem volna el Ézsaiás helyében, hogy ezt mondja az Úristen, 2. pont, és utána nézzük a lényeget, nem? Mire való ez a szószaporítás? Mindenki tudja, hogy erről van szó, ugye, amit itt látunk. Mindenki tudja. Hát egyrészt a Szentírás sokkal inkább költészet, mint teológia. Mert az emberek szívéhez akar szólni, nem csak az értelméhez. Az értelmünkhez is akar nagyon is szólni, de a szívünkhöz még inkább akar szólni a Szentírás. És ez az egyik oka. De a másik oka, fontosabb oka az, hogy ez a nyomatékosítás, a kihangsúlyozás irodalmi eszköze. Ugye akkor még nem volt Word szövegszerkesztő, ahol ki lehetett emelni vastag betűvel, 96-os betűmérettel, hogy na most itt ez a lényeg, hanem egy ilyen irodalmi eszközzel, többek között ilyen irodalmi eszközök kelemelték ki. A másik irodalmi eszköz az ismétlés. Tehát amikor Jézus azt mondja, hogy bizony-bizony mondom neked, akkor az azért van, mert ott valami nagyon fontos dolog következik. Vagy ugye a legnagyobb hangsúlyozás, amikor még kétszer is megismétlés. Szent, 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 a seregek ura. Ugye ez a legnagyobb hangsúlyozás. Tehát a lényeg az, hogy ami ezután következik, azt maga a világot teremtő, a világot fenntartó, az életet adó Úristen mondja személyesen. Tehát ez azt jelenti, hogy valami nagyon-nagyon fontos dolgot fogunk hallani ezután. Úgyhogy nagyon-nagyon figyeljünk oda. Na mi ez? Itt van a 6.-8. vers. Én, az Úr, elhívtalak az igazságért, én fogom a kezedet. Megőrizlek, és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket. Nyisd meg a vakok szemeit, hozd ki a börtönből a foglyokat, a fogházból a sötétben ülőket. Ugye, nagyon szép ige, de nézzük meg, hogy kiről szól ez a szakasz. Kiről szól ez a szakasz? Én az Úr elhívtalak az igazságért, én fogom a kezedet, megőrizlek, és benned ajándékozom meg szövetségemmel, népemet, világosságommal a nemzeteket. Ugye, nem tudom, hogy veletek előfordult-e, velem előfordult, személyes bibliaolvasásnál még a hívő életem elején, amikor találkoztam ezzel az igével, hát magamra vettem. Úgy örültem neki, hogy én az Úr, elhívtalak az igazságért, én fogom a kezedet, megőrizlek. Köszönöm szépen, ez csodálatos. Aztán utána tovább azt gondoltam, jó, tehát többire ne foglalkozunk. De hogy azt hittem, hogy rólam szól ez a szakasz. Amikor már eljutottam a bibliaolvasásnak abba a fázisába, néhány év együttjárás után az Úrral, hogy nem kell mindent magamra értelmezni, Hanem nézzük meg, hogy valójában kiről szól ez a szakasz. Amikor el tudtam ezt engedni, hogy minden igének rólam kell szólnia, meg minden igének nekem kell szólnia, amikor ezt el tudtam engedni, akkor sokkal nagyobb mélységét fedeztem fel az igének. Ez egy klasszikus példa rá. Tehát fel tudtam fedezni, hogy ez a szakasz Jézus Krisztusról szól. Ugye szeretnék, ha rólunk szólna, mert egy csodálatosan felemelő bátorítás. De ezt nem vállalhatja be egyikünk sem, hogy Isten bennünk ajándékozza meg szövetségével Izraelt. Akármilyen büszkék vagyunk magunkra, ezt nem vállalt, ezt nem lehet bevállalni, hogy Izraelt velünk ajándékozza meg, vagy bennünk ajándékozza meg szövetségével Izraelt, ugye? Tehát ez a szakasz egyedül Jézusról szólhat. Ő a világ világossága, őról szól Istennek az ó és új szövetsége. De hadd tegyek fel egy másik kérdést, és itt válik még sokkal érdekesebbé ez a profécia. Hogy kinek szól ez a szakasz? Személyesen kinek szól? Ugye megint elmondhatom ezt, hogy szeretnék, hogyha nekünk szólna, mert egy csodálatos felemelő bátorítás, ugye én fogom a kezedet, megőrizlek, de ez a két mondat egyértelműen nem nekem szól, meg nem nektek szól. Mert hogy nem létezik az, hogy benned ajándékoztam meg szövetségemmel népemet. Ez a szakasz egyedül Jézusnak szól. És nem véletlenül hangsúlyoztam a ragot. Ez a szakasz Jézus elhívása Isten szolgálatára. Ez egy óriási feladat, egy fantasztikus bátorítással. Tehát érted, hogy miről van szó? Hogy vannak a mi Bibliánkban olyan igék, amelyek Jézus Krisztusnak szólnak. Nem neked, ha bár a te Bibliádban van, de nem neked szól, hanem Jézus Krisztusnak szól. És akkor itt jönnek az én provokatív kérdéseim. Ha nem nekünk szól ez a szakasz, akkor mit keres a Bibliában? Ha nem nekünk szól, akkor mit keres a Bibliában? Akkor jön a következő kérdésem. Hogy Jézusnak, aki eleve az egyszülött fiú, szüksége volt Isten elhívására? Szüksége volt arra, hogy azt mondja neki Isten, hogy én fogom a kezedet, megőrizlek, és benned ajándékozom meg szövetségemmel népemet, világosságommal a nemzeteket? Erre szüksége volt Jézusnak, aki eleve az egyszülött fiú? Vagy Jézusnak, aki egy az atyával, szüksége volt az ő bátorító szavaira, hogy ne félj, mert én fogom a kezedet? Vagy Jézusnak, aki maga a testélet ige, szüksége volt arra, hogy ugyanúgy az ige táplálja szellemileg, mint minket? Mert hogy ez a szakasz, ez a mondat Jézus Krisztusnak szól. Ez őt táplálta, nem minket. Közvetve minket is táplált, de elsősorban őt táplálta. És a válasz az, hogy igen. Ez nagyon meglepő ebben, hogy Jézus Krisztus is ugyanúgy az igéből táplálkozott. És akkor nézzük tovább a provokatív kérdéseimet. Miért volt Jézusnak szüksége ezekre a mondatokra? Miért volt erre szüksége? Miért van benne ez az Ézsaiás 42-ben? Miért kellett neki is az igét tanulmányoznia? Miért csinálta azt Isten, hogy üzeneteket helyezett el, mondjuk az Ézsaiás könyvében, ami személyesen Jézus Krisztusnak szól? Miért kellett Jézus Krisztusnak is, aki a testélet ige, magát az igét tanulmányoznia? Miért volt szüksége a Szentlélekre? Miért volt szüksége a Szentlélek vezetésére? És itt a válasz, azért, mert megüresítette magát, és teljesen emberré lett. Ez a megüresítésnek a lényege, vagy ez az a pont, ahol talán mélyebben megérthetjük, hogy mit jelent az, hogy Jézus Krisztus nem tekintette zsákmánynak, hogy ő Istennel egyenlő, hanem megüresítette magát, és teljes mértékben emberré lett. Hogy ugyanúgy szüksége volt az Istentől való táplálékra, mint nekünk. Annyira megüresítette magát. Ugye Jézusról alkotott képünk általában az, akinek nem, az ne vegye magára, hogy ő egy szupermen volt, egy félisten. Ugye? Neki könnyű volt, mert olyan képességei voltak. Szólt egyet, a tenger lecsöndesült. Szólt egyet, a vaknak megnyílt a szemevilága. Csinált valamit, és akkor a démonokat kiűzte az emberekből, stb. És akkor, vagy valamit mondott, és akkor utána hirtelen sok kenyér lett. Ugye, mintha egy varázsló lenne. Egy szuper hatalmas varázsló, akinek bármi sikerül. Hát így könnyű. Ugye, milyen jó keresztény tudnék lenni én is, ha nekem is lennének hasonló képességeim. Elég lenne a tizede, akkor is nagyon jó keresztény tudnék lenni. Gondoljuk ezt. Csak hogy ez az egész kép hamis. Ez az egész kép hamis. Mert Jézus nem félisten volt, nem szupermen volt, és még az sem igaz, hogy neki olyan képességei voltak. Majd mindjárt megmutatom, hogy miért nem igaz. Ezért teljesen hamis ez a beállítás, hogy milyen jó keresztény tudnék lenni, ha nekem is ilyen képességeim lennének. Például csak mondok egy-két példát. Amikor Lázárt feltámasztja, ugye ez az egyik legnagyobb csodája volt. Hogyan támasztotta fel Lázárt? Ugye mindannyiunknak az jut eszébe, hogy azt mondta, hogy Lázár jöjj ki, és akkor a világ legtermészetesebb dolga volt, hogy Lázár kijött a sírból. A negyednapos hulla. Kijött a sírból, élve. Csak hogy előtte mondott valamit Jézus. Mit mondott? Azt, még pedig az atyához imádkozott, hogy atyám, hálát adok neked, hogy meghallgattál engem. Tudtam is, hogy mindig meghallgatsz, csak a körülöttem álló sokaság miatt mondtam, hogy elhiggyék, hogy te küldtél engem. Tehát Jézus ezt a csodát elkérte az atyától. Nem ő támasztotta fel Lázárt tulajdonképpen, hanem az atya támasztotta fel általa Lázárt a Szentlélek erejével. Tehát ő ezt elkérte. A Lukács 5.17-ben azt olvassuk, hogy a lélek ereje, a Szentlélek ereje gyógyításra indította őt. Tehát nem így magától gyógyított, hogy hoppá, most én meggyógyítalak téged, stb. Ő mindent úgy csinált, ahogy az atya vezette őt, és ahogy az atya erőt adott neki. Akkor nézzük a következő kérdést. Hogy akkor semmi Istentől való nem volt benne? Nem, ez nem igaz. Ő 100%-ig Isten és 100%-ig ember. Ez egy nagyon fontos alaptétel Jézusról. De akkor mitől üresítette meg magát? Ezt akkor nem értjük, hogy 100%-ig Isten, 100%-ig ember. Akkor mi ez a megüresítés? Mert akkor úgy tűnik, hogy igen, előtte 100% Isten volt. Most még magára vett egy 100% ember, de ebben hol van a megüresítés? Ez nem megüresítés, ez valamit hozzáadok valamihez, ugye? Úgy tűnik. Nézzük meg, hogy mitől üresítette meg magát. Istennek a hatalmától, Istennek a képességeitől, Istennek a látható dicsőségétől. Egy hétköznapi zsidó arc volt Jézus. Ugye Mózesnek legalább sugárzott az arca, amikor Istennel találkozott, és nem nagyon tudtak ránézni a zsidók, és megkérték, hogy tegyen leplet az arcára. De Jézus Krisztusnál nem erről volt szó. Ő egy hétköznapi embernek tűnt a távoli szemlélő számára. Tehát ő teljesen megüresítette magát az isteni hatalmától, képességeitől és a látható dicsőségétől. De akkor mi maradt meg neki Istenből? Az isteni identitása és természete. Tehát az a kérdés, hogy ki vagyok, Arra Jézus azt mondta, hogy én Isten vagyok. És joggal mondta, mert ez megmaradt neki teljes mértékben. Tehát ő nem vesztette el az azonosságát sohasem. Nem vesztette el az identitását. Mindig is Isten volt, mindig is Isten maradt, és az is lesz. És a természetét, a szentségét is, az is megmaradt neki. Csodálatos volt az a szentség, ami árad belőle, az a tisztaság. Tehát akkor úgy tűnik, és akkor itt folytatom, mint a provokatív állításaimat, hogy Jézus olyan lett, mint mi közülünk egy, tudja, mi az emberi lét, és ismeri az emberi lét korlátait. Ugye ezt az 1 Mózes 3.22 mintájára fordítottam ki. Tehát nem igaz az a modell, hogy Jézus egy embernek látszó Isten volt, vagyis az emberi volta csak egy áruha volt. Mert ő teljes mértékben azonosult velünk. Teljes mértékben magára vette az emberi mi voltunkat. És ez megüresítés. Ez nagyon komoly megüresítés. Egyedül az azonossága és a természete maradt meg. Tehát annyira megüresítette magát, hogy úgy, igen?
Hogy amikor Jézus mások gondolataival belelátott, akkor az hogy van, mert az már nincs az igényben.
Igen, a János 2-ben van ez. Hát az én véleményem szerint úgy van, hogy ezt is a Szentlélek jelentette ki neki. Tehát ezt a Szentlélek jelentette ki neki, hogy most XY szívében mi van. Tehát azt kell látni, hogy ez nem egy olyan képessége volt, ami még megmaradt, hanem ő neki, az én állításom szerint neki nem volt semmilyen ilyen szuper képessége, ami halandó embernek nincs meg. Hanem, ha valami úgy látszott, mintha meg lett volna, akkor az csak a Szentlélektől van. Tehát a Szentlélek jelentette ki neki, hogy mi lakik egy másik ember szívében. Mint ahogy Péternek is a Szentlélek jelentette ki, Anániás és Szafira eseténél, hogy megcsalták a Szent Lelket, ugye? Hát honnan tudhatta Péter? Utána nyomozott, vagy lekérte a könyvelésüket? Vagy azért nem. Szó sincs erről. A Szentlélek kijelentette neki. És ugyanúgy Jézusnak is. Igen?
Eszembe az ilyen, teljesen az Atyától függő.
Pontosan. Ez a lényeg az egésznek. Ezt akarom kihozni a mai napból. Többek között. Teljesen az Atyától függő. Így van. Totális függésben volt az Atyától. A János 5-ben erre csodálatos igék vannak. Így van. Jó, tehát annyira megüresítette magát, hogy ugyanolyan védtelenné, ugyanolyan sebezhetővé, ugyanolyan kiszolgáltatottá vált már születésétől fogva az egész életében, mint amilyennek mi vagyunk. Ugyanolyan testi és lelki fájdalmai voltak, mint nekünk. Elhagyták, elárulták, megtagadták, gúnyolták, ütötték, verték, kínozták, és végül keresztre feszítették. Minden fájdalmat átélt, amit mi átélünk az életünkben. Csak sokkal intenzívebben. A Földön az engedelmes hívő ember életét élte annak minden nehézségével együtt. És ugyanolyan szüksége volt a felülről jövő életre, mint nekünk. És ezért ugyanúgy imádkozott, és olvasta a Szentírást, mint mi. Nem tudom, hogy feltettétek-e ezt a kérdést, hogy miért imádkozott Jézus éjszakákat? És kihez imádkozott? Ugye néha, akik így gondolkodnak az igén, eljátszanak ezzel a gondolattal, hogy önmagához imádkozott? Nem. Az Atyához imádkozott. De ez a lényeg a megüresítésnek. Ez a lényeg a megüresítésnek, hogy ő még imádkozott is, és a Szentírást is olvasta. Mert hogy neki is egy csomó üzenet volt benne az ő számára is. Minden jót ugyanúgy felülről várt, mint mi. És bízott a mennyei édesapjában, mint mi. illetve sokkal jobban. De ugyanerről van szó. Tehát azt szeretném, ha azt érzékelnétek, hogy mennyire azonosult velünk emberekkel. Jézus Krisztus azonosult velünk. És ez volt a megüresítésnek a lényege, hogy Jézus Krisztus azonosult velünk. És ezért nagyon meg tud érteni minket. Ugye a zsidók 4.15.16-ban van ez, hogy járuljatok a kegyelem királyi székéhez. Most nem is tudom pontosan idézni a többi, de az a lényeg az egésznek, hogy ő is megkísértetett hozzánk hasonlóan mindenben, kivéve a bűnt. Mindenen végigment, amin mi, nekünk végig kell menni. Ő is átért mindenfajta nyomorúságot, amit mi átéltünk, és ezért beengedhetjük őt a szívünkbe. Ő nem egy távoli Isten, hanem egy olyan Isten, aki megüresítette magát, és minden nyomorúságon átment. És ezért, ha bármilyen nyomorúságodat, fájdalmadat elmondod neki, azt fogod átélni, hogy megért téged. Nem azért, mert Isten, hanem azért, mert átment ezen a nyomorúságon. És ezért ő megért téged. Azt, a következő fázis az, hogy az ige testé lett. Ezt olvassuk a János 1.14-ben. Szeretném megkérdezni tőletek, hogy szerintetek mely görög szó van itt? A szóma vagy a szárx? Ne, ki mire tippel? A szómára hányan tippeltek? Jó, a szárxra? Ott a győzelem. Így van. Ez milyen meglepő ez, hogy az ige szárxá lett. Ez döbbenet, nem? Mit jelent ez, hogy az ige szárxá lett? Ez azt jelenti, hogy Jézus emberi természete az nem egy ilyen győztes, a bűnt lesöprő emberi természet volt. Hanem Jézus emberi természete az ugyanúgy egy gyenge, a bűnre hajlamos emberi természet volt. Ha nem lett volna Jézusnak isteni természete, akkor elesett volna ő is. Akkor valamilyen bűnt elkövetett volna. De Jézus isteni természete mindig legyőzte benne az emberi természetet. De ennyire azonosult velünk, hogy neki is meg kellett küzdeni a bűnnel. Ezért gondoljátok el, hogy Jézus kísérthető emberré vált. Ugye olvassuk a Jakab levelében, hogy Isten nem kísérthető a Jakab levele első részében. Nagyon világosan le van írva. Hogy Jézust meg lehetett kísérteni? Hogy meg lehetett kísérteni? Ezért, mert ennyire megüresítette magát, ennyire azonosult velünk, hogy még ezt is bevállalta, kísérthető. Ugye itt van, hogy az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. Oké. Igen, ezt mindezt elmondtam. Ekkor ez azt jelenti, hogy Jézus nem volt bűntelen. Szó sincs róla. Ő bűntelen volt. Ez azt jelenti, hogy az emberi természete mindig is kísértette őt a bűnre, de ő mindig az isteni természetének engedett. Ha az apja is ember lett volna, nem tudott volna ellenállni a kísértéseknek, mert az emberi természet önmagában, amit Ádámtól örököltünk, képtelen Isten szerint élni. Nem is akar Isten szerint élni. Nem akar ezt a függőséget felvállalni. Az emberi természet gyakorlatilag Isten ellensége, ahogy megláttuk a Róma 5.8-ban. Mi volt Jézus megkísértéseinek a célja? Nem tudom, hogy ezen elgondolkoztatok el. Miért kísértette meg a sátán Jézus? Illetve, hogy mivel kísértette meg? Mit akart elérni a szájtán? Mondjuk azt, hogy parázna legyen? Vagy azt, hogy gyilkos legyen? Vagy azt, hogy lopjon? Vagy milyen törvényszegést akart vele elkövettetni a szátán?
Nem Isten szolgálja, hanem neki szolgálja.
Tehát mi az a konkrét bűn, amire rá akarta venni?
Ne Istent imádja.
Hogy Jézus ne Istent imádja? Igen, az már egy durva kísértés volt, hogy ha leborulva imádsz engem, akkor neked adom a világ összes országát, vagy az egész világot. Igen, de előtte, mi volt az előtte jövő két kísértés lényege?
Elvigyen a testének, a kívánságának. Tehát az éhezés nélkül.
Bűn lett volna, ha ott kenyeret teszik 40 nap éhezés után? Mi lett volna benne a bűn? Teljesen normális dolog, nem?
Nem az emberi természetét használja, hanem azt használja, amit az isteni természetet. Tehát tulajdonképpen...
Tehát, hogy vegye vissza, ezt a megüresítést szüntesse meg.
Szüntesse meg, és vegye vissza az isteni természetet.
Nagyon jó, igen. Kár, hogy nem hoztam csokikat, mert ez kicsit egy konferenciákon szoktam csokikat bánni. De most megérdemlítek többen is. Mi volt még a sátán célja? Igen?
Szerintem itt az is volt, hogy ugye Jézus mindent az atya akarata szerint cselekedett, és ezt most nem az atya mondta volna neki, és akkor egy másik hatalomnak engedett.
Ez is nagyon jó, ez is benne van. És még?
Ne vigye végre azt, amiért az atya beküldte a földre.
Ez már az egésznek a következménye, mert hogyha ha egyszer elbukik, akkor nem tudta volna végbevinni, de valóban, így van. De konkrétan, ugye, miről szól ez a kísértés? Nézzük meg. Ha Isten fia vagy. Mindegyik kísértés így kezdődik. Ha Isten fia vagy. Igen? Pontosan erre akarok rámutatni. Köszönöm szépen. Hogy meginogjon az identitásában. Hát nem biztos, hogy te az Isten fia vagy. Próbáld ki. Képzeld el, hogy egy olyan életet leélsz, hogy azt hiszed, hogy te az Isten fia vagy, és akkor a végén kiderül, hogy nem. A végén kiderül, hogy becsaptad magad egész életében. Mert ki kellene ezt próbálni? Ja, hogy az atya ezt kijelentette neked? Amikor azt mondta, hogy te vagy az én szeretett fiam, benned gyönyörködöm. Persze ezt már nem részletezi a sátán. Ugye, kapott Jézus egy kijelentést, te vagy az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. És a sátán azt mondja, hogy ez nem biztos, hogy igaz, amit az Isten mondott. Ez egyáltalán nem biztos, hogy igaz, amit az Isten mondott. Csak ugyanazt mondta az Isten? Hogy egy kicsit ismerősebb vizekre vezünk. Csak ugyanazt mondta az Isten, hogy te Isten fia vagy? Nem biztos. Próbáld ki. Próbáld ki, hogy te az Isten fia vagy-e. És a legjobb próbáld, úgyis éhes vagy, 40 napja éhezel, ezt a két kenyérformájú követ. Változ tesd igazi kenyérre. Ha Isten fia vagy, akkor megteheted. Ha nem vagy Isten fia, akkor jobb, ha ez kiderül, nem? Ez neked is jobb. Ugyanez van, ugye akkor már igével kísérti, 91. Zsoltárral a második kísértésében, hogy ha valóban Isten fia vagy, akkor ugorj le a templom tetejéről. Mert megvan írva, hogy az ő angyalainak parancsolt felület, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe. Te nem törheted össze magad. Ha összetöröd magad, ugye ez egy öngyilkosság lesz, de még az is sokkal jobb, mint egy életet így leélni ezzel a tudattal, hogy te Isten fia vagy, és nem igaz. Ugye? Tehát próbáljuk ki. Tényleg azt mondta az Isten? Tényleg megbízható Isten? Tényleg szilárd jellemű Isten? Egyáltalán nem biztos. Vegyük észre, hogy velünk is ezt csinálja a sátán. Állandóan azt kérdőjelezi meg, amit Isten mond. Erről holnap még nagyon sokat fogok beszélni, hogy mennyire fontos, hogy higgyük el, amit Isten kijelent nekünk. Teljesen mindegy, hogy a tapasztalataink mit mondanak. Teljesen mindegy, hogy mit tapasztalsz a keresztény életben. Ha egyszer Isten kijelentette, hogy ez már pedig így van, akkor teljesen mindegy, hogy mit tapasztalsz, vagy mit érzel, hidd el. Az a baj, ami hitünkkel sokszor, hogy tapasztalati hit, vagy az érzéseinkre alapuló hit. Most úgy érzem, hogy közel vagyok Istenhez. Isten meg azt jelentette ki, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Hogy nincs messze egyikünktől sem. És amikor nem érzed úgy, hogy közel vagy hozzá, akkor az érzéseid igazolnak? Vagy az igaz, amit az érzéseid mondanak? Vagy az, amit Isten igéje mond? Ugyanez a harc volt Jézusnál is. A sátán megkérdőjelezte azt, amit Isten kijelentett neki. Tehát, ha Isten fia vagy, ugye itt a kő kenyérré változtatása, a templom párkánya, de a kereszten is megkérdőjelezte. Ha Isten fia vagy, szállj le a keresztről, és akkor majd hiszünk neked. És ha belegondoltok, tulajdonképpen minden evangéliumi történet a legmélyén arról szól, hogy Jézus identitását megkérdőjelezik. Valóban az Isten fia vagy? Mindegyik evangéliumi történetben szinte megtámadják Jézusnak az identitását. Tehát mindig támadás alatt volt. A cél az atya iránti bizalomnak a lerombolása. Mindig ez a cél. Az identitásának a megkérdőjelezése. Nehogy már elhiggye Jézus, hogy ő az Isten. Ő a teremtő Isten, amikor csak egy ácsnak a fia. És akkor egy hamis identitást adott volna neki Sátán. Mint hogy velünk is ezt teszi. Az atyánk iránti bizalmat próbálja lerombolni, az identitásunkat megkérdőjelezi, vagy kiüresíti a tartalmát, mert elméletileg tudjuk, hogy Isten gyermekei vagyunk, ugye? Persze, hogy tudjuk. De hogy ez mit jelent? Azt már nagyon sok esetben a Sátán ki tudta üresíteni. És akkor ad egy hamis identitást. Miért imádkozott Jézus? Csak azért, hogy példát mutasson neki. Szó sincs erről. Azért imádkozott Jézus, mert átélt a teljes függőséget az atyától. Kinek az erejével tett csodákat? Kinek az erejével támasztotta fel Lázárt? Ugye ezt megbeszéltük. A következő Jézusnak a megkeresztelése. Szerintetek miért kellett Jézusnak megkeresztelkedni?
Azt van az igében, mert így írjék fékú, betölteni minden igazságot.
Milyen igazságról van szó?
Hát azt, hogy ő teljesen emberé van.
Aha. Igen, de itt ugye mire keresztelt János? A bűnök bocsánatára. János a bűnök bocsánatára keresztelt. Jézus nem követett el semmilyen bűnt, mégis megkeresztelkedett. Azonosult a bűnös emberre, ha bár bűntelen volt teljes mértékben, de amikor Jézus megkeresztelkedett, utána hirdeti János róla, hogy íme az Isten báránya, aki magára vette, vagy magára véve hordozza a világ bűnét. Utána hirdeti János a megkeresztelésekor. Tehát akkor már így azonosult a bűnös emberrel, és a kereszten, azt olvassuk a 2 Korintus 5.21-ben, hogy mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk. Itt magával a bűnnel azonosul. Azt, aki nem ismert bűnt, tehát Jézust, bűnné tette értünk. A kereszten. Feltételezem, hogy nem szeretitek a kígyókat. Általában az embereknek a 95%-a vagy 99%-a nem szereti a kígyókat. Na most képzeljétek el azt, elnézést, egy kicsit horrorisztikus lesz, hogy ma éjszaka a paplanotok alatt 36 kígyóval kell aludnotok. Nem érdekes kígyók, csak csúszkának rajtatok, úgy, meg így össze-vissza. Mondjuk 36 kígyóval kell aludnotok. A tudatom nem bírná elviselni. Tehát egyszerűen beleőrülnék. Mert annyira undorodunk a kígyóktól. hogy így közel 36 kilo, ez borzasztó. Na most Jézus sokkal-sokkal jobban undorodott a bűntől. És neki nem a paplanja alá engedte, ő azonosult a bűnnel. Értitek ezt a drámát? Hogy neki, aki világ életében bűngyűlölő volt, neki azonosulni kellett a bűnnel. Istennek ez volt az akarata. És ezt Jézus bevállalta a Getsemáné kertben. Értjük már, hogy miért volt olyan nehéz a Getsemáné kert imádság? Jézus nem a haláltól félt. Nem az emberi haláltól félt, hanem a bűnnel való azonosulás. Ő tudta pontosan, hogy neki magára kell venni a világ bűnét. Neki a bűnnel azonosulnia kell, amit világ életében gyűlölt. És tudta ennek a következményeit is persze, hogy a bűn zsoldja a halál az Istentől való teljes elszakítottság állapota. Én Istenem, miért hagytál el engemet? Ez Jézus számára elképzelhetetlen volt, hogy Isten elhagyja. És ott a kereszten át kellett élnie, hogy Isten elhagyja. Óriási dráma volt. És mégis az egyik legszebb mondata az Jézusnak, hogy Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Ezzel együtt. Hogy Isten is elhagyta, sőt, Isten végrehajtotta rajta az ítéletet a bűn miatt, helyettünk.
De tudta, hogy van hatalmam arra, hogy odaadjam az életemet, de arra is, hogy visszavegyem.
Igen. De ez azt jelenti elsősorban, hogy van hatalmam arra, hogy odaadjam meg, hogy visszavegyem, hogy bármikor kiszállhatott volna ebből a megerősítésből. Tehát Jézusnak volt hatalma arra, hogy azt mondja, hogy eddig és ne tovább. A kereszten bármikor véget vethetett volna a szenvedéseinek. 12 sereg angyalt bármikor hívhatott volna. Tudjuk nagyon jól. De Jézus tudatosan végigcsinálta, értünk a keresztet. Tehát itt a bűnnel azonosult, és ennek ezt is megbeszéltük. Ennek a következménye volt az, hogy Jézus elvesztette az élet forrását, és az ellensége halálra kínoszta. Tehát én Istenem, miért hagytál el engemet? És Jézus mindezt előre tudta, és ezért volt olyan iszonyú nagy küzdelem számára a Getsemáné kertben mondott imádságra. És akkor azt olvassuk, hogy valóságosan meghalt Jézus. El tudjátok ezt képzelni? Hogy Jézus Krisztus annyira megüresítette magát, hogy az Isten identitásával valóságosan meghalt. Ez nem egy látszathalál volt. Voltak ilyen tévtanítók, akik azt mondták, hogy Jézus halála csak látszathalál volt. Nem. Ez egy valóságos halál volt. De Isten utána feltámasztotta őt a halálból, tehát akkor már a dicsőséges testben feltámadt emberrel azonosult, és a jobbjára ültette a mennyekben. Visszaállította a méltóságát teljes mértékben. Vagy a Filippi levélben is olvassuk a 2. rész 9-11. versekben, hogy mindennél nagyobb nevet adott neki, és a Jézus nevére minden térd meghajol. Tehát Jézus Krisztus a fiú azonosult velünk a bűnös emberekkel. Ennyire. Sőt, még a bűnnel is azonosult. Hogy nekünk ne kelljen azonosulni vele a bűnnel, hogy meg tudjunk szabadulni. Tehát a számunkra elérhető örök élet, az magának Jézus Krisztusnak az élete. Oké? Azt mondod, hogy ezt még mindig lehetetlen elérnem. Isten képes arra, hogy azonosuljon velem, de én hogyan azonosuljak vele? Oké, ő megtette a maga részét. Na de én hogyan azonosuljak vele? Inkább hazamegyek. Még 10 perc, de komolyan, már csak 10 percet kérek. Hogyan azonosulhatok Jézus Krisztussal a fiúval? Egyet kell értenem Istennel a problémában. A probléma az, hogy vétkeztem. Vétkeztem. Nem is egyszer, nem is kétszer. Egyet kell értenem Istennel a megoldásban, hogy Jézus meghalt a bűneimért. Kifizette a bűneim árát. Ugye az adós levelet átszögeztem. érvénytelenítette az adós levelet. És a válaszom arra, hogy Isten megoldotta a problémámat, az, hogy elfogadom a bűnbocsánatot. Ugye, kegyelemből van ez egész, ez azt jelenti, hogy Isten tette, hogy én semmit sem tudtam tenni, semmi közöm nincs hozzá, ennyit nem tudtam érte megtenni. 100%-ig vegytisztán kegyelemből van. És hitáltal fogadom el, ami azt jelenti, hogy megköszönöm és elfogadom az ajándékot, és magamra nézve komolyan veszem. Oké. Hadd tegyek fel egy furcsa kérdést. Hány embert feszítettek keresztre Jézus Krisztussal együtt a Golgotán? De hogy tudjátok? Na? Hármat? Kettőt?
Mindenkit.
Na? Ugye, kettőről tudunk, a két latorról, de még szeretnék mutatni egy harmadik embert is. Mit gondoltok, ki ez az ember? Akit még keresztre feszítettek?
Én magam.
Megmondom, ki ez az ember, Pál apostol. Azt írja Galata 2.20-ban, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve. Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Hoppá. Amit Pál leír, az nem a fizikai, hanem a szellemi valóság. Hiszen Pál apostol ott volt a kereszten. Ott volt egy negyedik kereszt? Nem volt ott. Akkor miért írja azt, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve? Azért, mert amit Pál leír, az nem a fizikai, hanem a szellemi valóság. Ez egy nagyon fontos fogalom, a szellemi valóság. Ezt a szellemi valóságot egyedül Isten látja. A szellemi valóság az, amit Isten lát, ahogy Isten látja a valóságot. Az a valóság, az igazi valóság. És ezt ő kijelenti nekünk, mint ahogy Pálnak is ő jelentette ki. Azt mondta Pálnak Isten, hogy én téged úgy látlak, mint aki Krisztussal együtt keresztre van feszítve. Többé nem a régi Pál él, hanem Krisztus él benned. Tehát így látta ő Isten, így látta Isten Pált, és ezt jelentette ki neki. Tehát Pál azt állítja magáról, hogy ő is keresztre feszített, halott ember. Már ő nem létezik, hanem személyesen Jézus Krisztus él benne. Ez a szellemi valóság. Az édesanyjától született Pál meghalt béke poraira. Isten szemében már az a Pál nem létezik. Isten szemében az a Pál létezik, akiben Krisztust látja. A régi Pál halott, keresztre van feszítve. És ez természetesen ránk is igaz. Tehát, aki azt mondta, hogy mindenki, az majdnem eltálta, minden újjászületett ember. Ez minden újjászületett emberre igaz, hogy Krisztussal együtt keresztre vagyunk feszítve, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Isten adta meg Pálnak az ebben való bizalmat és bizonyosságot. És nekünk is ő adja meg ugyanezt a bizalmat és bizonyosságot. És ezt nevezik hitnek. Ugye a hit a nem látható dolgok, vagy a igen, bocsánat, mondj. Tehát a nem látható dolgok létéről vagy meggyőződés, és a remélt dolgokban való bizalom, igen. Csak fordítva. Így van. Tehát ez a hit. A hit az a szellemi valóságot valóságnak veszi, igaznak veszi. Ettől hit. Ez a bibliai hit, ez az élő hit. Hogy Isten kijelenti nekünk a szellemi valóságot, és ezt mi komolyan veszik. Az úgy van. A hitemmel elfogadom Isten kijelentését. elfogadom, hogy meghaltam saját magam számára. Elfogadom Jézus Krisztust, mint a saját életemet. Kapizsgáljuk már, hogy mit jelent a Jézus Krisztussal való egység. Elfogadom Jézus Krisztust, mint a saját életemet. Tehát egyet kell értenem Istennel a problémában, nem csak abban, hogy vétkeztem, mert ez csak a keresztnek az egyik oldala. De nézzük meg, hogy mi van a másik oldalán a keresztnek. Egyet kell értenem Istennel a problémában, hogy elveszett bűnös vagyok. És ez nem a cselekedeteimről szól, hanem már az identitásomról. Az identitásom alapján elveszett bűnös vagyok, szellemileg halott ember vagyok. Ez az identitásom egészen addig, amíg nem születtem újjá. Egyet kell értenem Istennel a megoldásban, hogy Jézussal együtt meghaltam. Ez, aki voltam, ez a szellemileg halott, elveszett bűnös ember, ez az ember meghalt, ez a szellemi valóság. Meghaltunk Jézussal együtt. Keresztre vagyunk feszítve, és onnan nem lehet lejönni. Csak a Fülöp-szigeteken, de az egy más kérdés, abban most nem menjünk bele. De a rómaiak nagyon precízen dolgoztak, tehát ott nem volt ilyen csoda, hogy én majd leszállok a keresztről, és akkor még élek tovább. És a válaszom arra, hogy ahogy Isten megoldotta az identitás problémámat, az, hogy elfogadom, hogy Jézus Krisztus az életem, az örök élet, ezért vagyok az örök életben. Kegyelemből és hitáltal. Kegyelemből ez azt jelenti, hogy ezt is Isten tette, megköszönöm, elfogadom az ajándékot, ez pedig a hitáltal. Hogyan helyezett engem Isten az örök életbe? Mert hogy nem nekem van örök életem, hanem én vagyok belehelyezve az örök életbe. Ez az óriási különbség. Ugye itt van az örök élet, Jézus élete. Ez az örök élet. Itt van az én életem, ugye Ádámban haladok a kárhozat felé, generációról generációra, és Isten egy mozdulattal a keresztre helyezett. És ahogy a keresztre helyezett Isten, belehelyezett az örök életbe. Az örök élet ez a halálunkkal kezdődik. A régi életünk halálával kezdődik az örök életünk. És így, hogy bele vagyunk helyezve az örök életbe, egyetlen örök élet van csak, és az Jézus Krisztusnak az élete. Vagy azonosultunk vele, vagy nem. Más lehetőség nincs. Nekünk nincs különálló örök életünk. Vagy azonosultunk Jézus Krisztus életével, vagy nem azonosultunk vele. Vagy oda helyezett minket Isten a keresztre, vagy nem. Ha újjászülettünk, akkor oda helyezett minket Isten. Mert újjászületés nincs halál nélkül. Nincs keresztre feszítés nélkül. Az nem létezik. Még egy utolsó példát hadd mondjak el. Ez a déli pályaudvar, bár most már útonemet bezárták. Itt van két Intercity. Az egyik mondjuk a kanizsai, a másik a bécsi Intercity. Hát én a Bécsbe akarok menni, de ugye a nagy rohanásban véletlenül a kanizsai Intercity-re szálltam. Nem áll meg sehol, egyik vonat se. Akármit teszek, a kanizsai Intercity-n nem fogok Bécsbe eljutni. Tehát én lehetek terrorista, megpusztatom a vészféket, lehetek jó fiú, könyöröghetek a mozdonyvezetőnek, hogy valahogy a Balatonon keresztül irányítsa a Bécs felé az Intercity-t. Esélytelen vagyok. Ahhoz csoda kell, hogy én a bécsi Intercity-re átkerüljek. Isten elvégezte ezt a csodát azáltal, hogy a kárhozat a menő útból, ebből az öröklődésből minket áthelyezett az örök életbe, Jézus Krisztusnak az életébe. Ez a kicserélt életnek a lényege, és innentől kezdődik a fiúságunk. De azt kell látnunk, hogy Isten meghallgatta Jézus Krisztusnak az imádságát, ugye, ahol azt kérte, hogy ahogy én te benned és te én bennem, hogy ők is mi bennünk legyenek, így hallgatta meg Isten Jézus Krisztusnak az imádságát, hogy belehelyezett minket Jézus Krisztusba. És ezért Az egyik legfontosabb fogalom az Új Szövetségben, a Krisztusban. De erről majd holnap fogok sokat beszélni. Na hát köszönöm a türelmeteket, úgyhogy most nem gyűjtünk megint drága köveket össze, mert ránézek az órámra és rosszul vagyok. Én meg még gondolom még inkább. Úgyhogy egy imádsággal fejezem be. Drága mennyei apukánk, köszönjük ezt a fantasztikus csodát, amit tettél. Köszönjük, hogy nem csak Jézus Krisztus halt meg értünk a kereszten, hanem köszönjük, hogy mi is meghaltunk Jézus Krisztussal együtt a kereszten. Hálát adunk azért, hogy keresztre feszítetted a régi énünket, azt a szellemileg halott bűnös embert, elveszett bűnös embert, akik voltunk. És köszönjük, hogy meghaltunk, és köszönjük, hogy feltámasztottál minket. És köszönjük, hogy most Jézus Krisztus életét élhetjük. Köszönjük ezt az óriási csodát, és kérünk téged, hogy te taníts még minket erről, hogy mit jelent ez a gyakorlatban. Kérünk, hogy áld meg minket továbbra is a te igéddel. Ámen. Na hát akkor jó gondolkodást, ezt pihenjük a ki, és akkor holnap találkozunk délelőtt.
És még egy befejező éneket énekeljünk el, jó egy rövidet választatok. És még a fiatalok összegyűlnek, annyit szeretnék mondani a holnapi napról, hogy egy nem teljesen hasonlóan a maihoz, tehát reggel 8 órakor lesz reggeli. Tehát 8 órakor lesz reggeli, és 9:30-kor lesz igei alkalom. Tehát 9:30-kor, és előtte 8:30-kor, aki pedig szeretne, itt a kávézóba összeülünk imádkozni. Tehát 8:30-kor, aki szeretne, nyitottak vagyunk, hogy együtt imádkozzunk, és akkor 8 órakor reggeli, és 9:30-kor kezdődik az idei alkalom. Jó? És éneklés után pedig, aki mindenkinek van szállása, ugye? Tehát mindenkinek ott van a te szállása, ott is tudod. Hát, jó? Akkor énekeljünk.
Nem vagyok méltó, hogy gondolj.
szépen, és nyugodalmas jó éjszakát!
Mindenkinek holnap a reggel.